Erős várom Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és az evangélikus énekeskönyv 446-os számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként majd a 10-es számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 62. oldalán található meg. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgass meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből.
Hűség az Istenhez.
és kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amint megírva találjuk, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, az első fejezet 4. versétől a 9. verséig a következőképpen. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amit a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és az ige hirdetésre készülve a 460-as számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Mózes második könyvének 20. fejezetében, az első 17 versben a következőképpen. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről,
a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz és végezz mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta, és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokan úgy gondolkodnak a kereszténységről, mint valamiféle szabályok összességéről. Hogy hát ezt nem szabad csinálni, azt szabad csinálni, és akkor a keresztények állandóan ezt figyelik, hogy akkor a szabályok, és akkor nem tartják be a játékszabályokat, akkor baj van, ha betartják a játékszabályokat, akkor rendben vannak a dolgok, akkor Isten is örül ennek. És úgy gondolkodnak erről, hogy ez olyan dolog, ami megkeseríti az embereknek az életét, hogy állandóan a szabályokkal vannak elfoglalva. Boldogtalanná teszi az embereknek az életét. És hát az ember boldog szeretne lenni, ki az, aki nem szeretne közülünk is boldog lenni? Hát persze, hogy boldogok szeretnénk lenni, és azt mondják az emberek, hogy hát én boldog akarok lenni, én nem szabályoknak akarok megfelelni, hanem boldog szeretnék lenni. De hogyha belegondolunk, akkor a szórakozásnak is, vagy a játékoknak is megvannak a szabályai, a játék szabályai. És úgy tud igazán az ember játszani, hogyha azokat a szabályokat betartják. Hogyha nem tartják be a szabályokat, akkor az csak fölbomlasztja a játékot. Akkor a másik megharagszik, fölborítja a sakktáblát, vagy fölborítja a társasjátéknak a tábláját. Nem lehet úgy játszani sem, szórakozni sem igazán, hogyha nincsenek szabályok. És a gyerekek életében is nagyon fontos az, hogy legyenek szabályok, hogy legyenek keretek. Sokszor az van, hogy ó, hát a gyerek majd ő tudja, hogy mi a jó, meg ilyeneket mondanak manapság az emberek, holott arról van szó, hogy ha nincsenek meg a megfelelő keretek, a megfelelő szabályok, akkor a gyerekek frusztráltá válnak. Nem tudják, hogy akkor most mi történik. Nem tudják azt, hogy mit szabad, mit nem, maguktól. Ezt nem tudják kitalálni az emberek, a gyermekek. És van egy jó rend ebben a világban, ami eligazít bennünket, és nem, hogy boldogtalanná tenne bennünket az Istennek a rendje, az Istennek a törvénye, hanem szükséges ahhoz, hogy boldog életet élhessünk. Mert a törvény az megadja az életnek a kereteit. Életet nem tud adni önmagában a törvény, de a kereteit meg tudja adni. És az egyik barátom a boldogságról írta a szakdolgozatát, lehet, hogy említettem is már ezt a testvéreknek, hogy ezt vizsgálta meg a Szentírásban, hogy a boldogság hogy jelenik meg. És talán nem meglepő, hogy mindig, amikor a boldogságról van szó, akkor az Istenhez kapcsolódik. Istenhez kapcsolódva lehetünk boldogok. Nélküle pedig nem. És azt is meglátta, hogy ahogy tanulmányozta ezeket a dolgokat, hogy az Ószövetségben azt nevezi boldognak az Úr, akik az ő törvényéhez ragaszkodnak, akik az ő törvényét megtartják. És az Új Szövetségben is ott van ez az ezüstérmes helyen, hogy a törvény megtartása, az Isten beszédének, törvénynek a megtartása, először is ott van a mennyország, hogy akik a mennyek országának a részesei lehetnek, de ott van az Isten beszédének, az Isten törvényének a megtartása. És persze itt jön a másik félreértés, hogy azt gondoljuk, vallásos emberek azt gondolják, hogy az Istennel való személyes kapcsolat nélkül, hogyha a törvényhez próbáljuk igazítani az életünket, vagy az általunk kitalált szabályokhoz igazítjuk az életünket, az majd úgy helyre tesz bennünket, és akkor majd boldogok lehetünk. És megint ugyanoda jutunk, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, de ez önmagában nem teszi boldoggá az embert, mert nem teszi a helyére az embernek az életét. És sokan így gondolkodnak a törvényről is, hogy hát, hogyha igyekszem azt betartani, akkor az Isten majd megjutalmaz engem. És hogyha nem a törvény szerint élek, akkor meg majd megbüntet engem. Tehát fontos látni, hogy akkor hogy értsük a 10 parancsolatot. Miért van a 10 parancsolat, meg kinek szól a 10 parancsolat? Ott vannak ezek a fontos kérdések előttünk, és alapvető dolog, hát hiszen a 10 parancsolat talán az egyik olyan ige, amit leginkább ismernek azok az emberek is, akik nem forgatják a Bibliát, nem járnak templomba. Igaz, hogy lehet, hogy nem tudnák elmondani, hogy pontosan mi van benne, de úgy nagyjából azért sejtik az emberek, hogy mi van a 10 parancsolatban. És fontos ezeket az alapvető dolgokat tisztázni nekünk is. Újra és újra, hogy hogyan viszonyuljak én a 10 parancsolathoz. Mit akar az Isten nekem mondani a 10 parancsolaton keresztül? És jó, hogy most ezen a vasárnapon is ezt adja elénk, a 10 parancsolatot. Ami újra és újra elénk kerül, ugye a gyónásban is, amikor úrvacsora van. De jó erről újra és újra gondolkodni. Hát először is azt a kérdést tehetjük fel, hogy egyáltalán vonatkozik-e ránk a 10 parancsolat, és ha igen, akkor miért? Talán furcsa ez a kérdés, hogy hát 10 parancsolat, hát hogy ne vonatkozna ránk is. De amikor Luther magyarázza a 10 parancsolatot, akkor úgy kezdi, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És azt mondja ezután, hogy a szöveg alapján világos, hogy a 10 parancsolat nem vonatkozik ránk, ő ugyanis minket soha nem hozott ki Egyiptomból, csak a zsidókat. Hát akkor lehet, hogy azt mondják a testvérek, na jó, hát akkor itt be is fejezhetnénk a prédikációt, meg az Isten tiszteletet, mert hát a 10 parancsolatról van ma szó, ez nem vonatkozik ránk, a zsidókat hozta ki Egyiptom földjéről, hát innentől kezdve akkor ez rájuk vonatkozik. Hát akkor megnézhetjük, hogy mi vonatkozott rájuk, de hogy jön ez hozzánk? Hogy kapcsolódik ez hozzánk? És tényleg így van, hogy Izrael kapta. A törvényt azt Izrael népe kapta, akiket kivezetett Egyiptom földjéről. És van egy csomó olyan törvény, amelyek ránk már nem vonatkoznak, mert annak azt Jézus betöltötte. Az Új Szövetségben már azzal, hogy Jézus eljött és meghalt értünk a kereszten, már nem szükséges, tehát nem szoktunk áldozatot bemutatni, ami pedig ott van a törvényben, nem egyszer, nem kétszer, hogy milyen áldozatokat kell bemutatni. Vagy például nem kövezünk meg embereket. Ott vannak ezek a dolgok, amelyek nem vonatkoznak ilyen értelemben ránk, Tehát a 10 parancsolat is ebbe a kategóriába tartozna, és ne ijedjünk meg, Luther nem maradt meg ennél, hogy hát egyértelmű, hogy ezt a zsidóknak mondta az Úr, hanem tovább lépett, és azt mondta, hogy nem ezért vonatkozik ránk, mert ott van az ószövetségi törvényben. Mert ugye vannak olyan törvények, amelyek tényleg már nem vonatkoznak ránk. Hanem azért vonatkozik ez ránk is, mert amit Isten a 10 parancsolatban kinyilatkoztatott, az tulajdonképpen nem más, mint az a szívbe írt törvény is, amit minden ember szívébe odatett, ami minden emberre vonatkozik, de azt az ő igéjében is kinyilatkoztatta. És tényleg, hogyha ezt megnézzük, hogyha az emberiségnek a törvényeit megvizsgáljuk, akkor lépten nyomon előjönnek azok a parancsolatok, amelyek ott vannak a 10 parancsolatban. Tulajdonképpen az emberek, amit a törvénykezésben használjanak, az a 10 parancsolatra épül. Hát sokszor kiveszik a lényeget, ugye, a legelejét, hogy én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen más Istened. De utána, amiket írogatnak, az mind erre vonatkozik. Egyszer mesélte valaki, hogy egy vitatkozott annak idején egy keresztény emberrel, még a kommunizmus idején, és kérdezte az a keresztény ember tőle, na de te mibe hiszel? És akkor ő mondta, hogy hát például ott van az úttörőknek a 12 pontja. És akkor mondta, hogy na de hát az mit tartalmaz az a 12 pont? Hát azon kívül, hogy na akkor a kommunista ifjúságot képviselem, meg hogy a kommunista társadalmat erősítem. Nem tudom pontosan, nekem még ezt nem kellett megtanulni. Én még kisdobos se voltam, mert ezeket a dolgokat megúsztam. De hogy az is mi van ott benne, hogy tisztelem a szüleimet például. Hát honnan van ez? Honnan jönnek ezek az alapvető törvények, ha nem a 10 parancsolatban? Ezek mind arra épülnek, csak hát a lényegét kivették alóla, betettek valamiféle emberi ideológiát, amire rápróbálták ezeket építeni, ami persze összeomlik előbb-utóbb. Mert mindennek az egésznek az alapja az, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. És hogyha ezt kivesszük, akkor összeomlik az egész. És egyébként ez is egy érdekes dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem hiszem, hogy létezik Isten, ha valaki az ateista, akkor elgondolkodtató, hogy de akkor mi az alapja az erkölcsi életének? Emberi közmegegyezés? Rendben van. De hogyha úgy gondolkodunk erről a világról, hogy csak úgy magától létrejött, és az evolúció során alakult ki az emberiség, és az evolúcióban azok a törvények érvényesek, amelyeket úgy nevezünk, hogy farkas törvények, hogy az erősebb az legyőzi a kisebbet, a gyengébbet, és csak az maradhat meg, akkor elgondolkodhatunk, hogy miért van mégis az a törvény, miért vannak azok a törvények, hogy ne ölj, hogy figyeljünk a gyengébbekre is. Honnan jönnek ezek, ha nincs Isten? Ugye ezeken el lehet gondolkodni, ezeken a kérdéseken. És hát ott van, ugye előttünk tehát a 10 parancsolat, amelyet Isten az emberek szívébe is oda tett, aztán az ember hol elnémítja ezeket, vagy hol túl élesen nyilvánul meg az embernek a lelkiismerete, tehát a bűn miatt mégsem tudunk igazán az Isten akaratához igazodni, önmagunktól ez képtelenség, de mégis ezt adja elénk az Isten törvényében is, hogy ez az ő akarata, ez az ő jó rendje. És ez minden emberre vonatkozik. Minden korban, minden helyzetben. Nem járt le a 10 parancsolatnak a szavatossága a 21. században sem. És egyébként, hogyha ebbe belegondolunk, hogyha nekünk kellene megalkotni törvényeket, 10 parancsolatot, nem ismernénk a 10 parancsolatot, akkor azért nehéz lenne úgy megállapítani, hogy ez tényleg minden emberre vonatkozzon, és ezek alapvető értékek legyenek, amelyek eligazítanak bennünket. És milyen jó, hogy ezt nem nekünk kell kitalálni. Sokszor kitalálják az emberek a maguk 10 parancsolatát, meg ezt így meg is fogalmazzák, hogy ez az én 10 parancsolatom, vagy ez a mai kor 10 parancsolata. Nagyon jó, hogy ezt nem kell kitalálnunk, hanem itt van, az Isten elénk adja, a dolgunk az, hogy ezt megértsük, hogy ő mit akar mondani. Mert a mai világban például azt mondja az ember, hogy ne paráználkodj, hát sokan a fiatalok azt se értik, hogy mi ez a szó. Az mit jelent, paráznaság? És annak ellenére, hogy nem értik, sokszor nyakik benne vannak ebben a bűnben. Egyszer egy cigány fiatalemberrel, hogy beszélgettem egy Isten dolgairól, és akkor hivatkozott rá, hogy hát igen, ott van a törvényben is, hogy ne perverzkedj. Ugye erre gondolt, hogy ne paráználkodj. De úgy megtetszett ez a kifejezés, hogy lefordította, és teljesen érthetővé tette a mai fiatalok számára, hogy ne perverzkedj tulajdonképpen. Ez van ott a ne paráználkodj parancsolatban is. És hát hallani rémisztő statisztikákat, hogy például a pornográfia milyen mélyen ott van a társadalmunkban. Már egészen kicsi gyerekek milyen korán találkoznak ezzel a szörnyűséggel, ami teljesen eldeformálja a gondolkodásukat a szexualitásról, és aztán sokan ebbe bele tekerednek, bele ragadnak, meg hogy hány házasság megy tönkre emiatt, hogy a férfi a pornográfiába belesüpped, hogy micsoda veszély ez, micsoda megkötözöttség, amiből szabadulni kell, és hát persze nem csak a pornográfia, hanem az, hogy a házasságtörések bekövetkeznek, meg a házasság előtt már mindent kipróbálnak emberek, és hát aztán persze ennek megvannak a következménye, és mondják, hogy na de hát erről szól, a mai világ már ilyen, hát nem lehet a régi, több ezer éves szabályokat alkalmazni, lehetetlenség ez. Hát lehet, hogy emberileg lehetetlen, de ahogy az előbb is mondtam, nem járt le a szavatossága ennek a parancsolatnak se. Nehezebb, sokkal nehezebb manapság ennek a parancsolatnak eleget tenni, hogy ne paráználkodj, amikor már ki se kell menni a házból, vagy be se kell fogadni senkit a házba ahhoz, hogy ebbe a bűnbe nyakig beleessen valaki. De mégis az Isten azt mondja, hogy ne paráználkodj. És ez a kérdés, hogy én tudom-e az Isten akaratát teljesíteni. Talán már ezt is elmondtam a testvéreknek, lehet, hogy nem is egyszer, hogy a hittanosokkal szoktam ezt játszani, meg a konfirmandusokkal, amikor a 10 parancsolatot vesszük, hogy na gyerekek, nézzétek át, itt van a 10 parancsolat, olvassátok el, és egy kicsit gondolkodjatok el azon, hogy ti a 10-ből hányat tudtok betartani. És akkor szépen elolvassák, gondolkodnak, számolnak, akkor egy idő után már mindenki befejezte, akkor mondom nekik, hogy na gyerekek, ki az, aki a 10-ből 10-et be tudja tartani? Hát azért ritka az, aki úgy lehet, hogy félve jelentkezik, de azért nem, tehát 10-ből 10 nem szokott lenni. Akkor 10-ből 9, ki az, aki gyerekek 10-ből 9-et? 10-ből 8, ott a közepén azért már emelkednek a kezek, tehát egy ilyen Gauss görbét lehet ráhúzni a dolgokra. Utána egyre fogynak a kezek megint, 10-ből csak 2, 10-ből csak 1, és akkor 10-ből 1-et se, és akkor én szoktam jelentkezni. Hú, hát ezen nagyon meglepődnek. Így lepereg előttük, hogy ó, hát gyilkolt? Hogy miket művelt ez a lelkész? Eddig azt hittük, hogy viszonylag normális, de 10-ből 1-et se tud betartani, ez mi van itt? És akkor elkezdünk róla beszélgetni, hogy na gyerekek, akkor nézzük meg a parancsolatokat sorban. Hogy akkor miről szól ez? Hogy ne legyen más istened. Soha nem volt semmi és senki az életedben, aki fontosabb volt neked, mint Isten, akár csak egy pillanatig se. Mindig ő volt a legfontosabb. Kitől várod a boldogságodat? Kitől várod azt, hogy ő beteljesíti az életedet? Vagy mitől várod ezt? És ha csak egy dolog volt ilyen az életedben, akkor az bálvány volt az életedben. Vagy ha most van olyan dolog, vagy olyas valaki, akitől várod azt, hogy az életed boldog legyen és kiteljesedett legyen, ha tőle várod azokat, amiket Istentől kellene várnod, akkor az bálvány az életedben. Akkor az kivetendő. Akkor az más Isten. És ahogyan Calvin János is mondta, hogy az ember szelleme, tehát lelke öröktől fogva bálványokat gyártó műhely. Hogy tényleg így van. Folyamatosan gyártjuk ezeket a bálványokat. Mind csüng a te szíved. Ha valami máson vagy valaki máson is nem az Istenen, akkor az bálvány. És ha ezt így átbeszéljük, ha csak ennyit is beszélünk róla, akkor a gyerekek is belátják, hogy ó, igen, tehát akkor ezt elbuktuk. És igazából már itt elég lenne ennyi, mert innentől kezdve az első parancsolat az, amin áll vagy bukik a többi, akkor mint a dominó borul a többi, de azért megyünk tovább, és akkor jön az, hogy nevet hiába Istened nevét. Soha se káromkodtál még. Sohasem említetted Istent úgy, hogy feleslegesen mondtad ki, mert lehet, hogy valaki azt mondja, én soha nem káromkodtam, sohasem mondtam csúnya szavakat Isten nevével. De itt jön az, hogy sohasem mondogattad feleslegesen Isten nevét, amikor csak úgy emlegetted, kimondtad. De nem segítségül hívtad őt, nem dicsőítetted őt, hanem csak úgy megszokásból, szólás alapján. Vagy sohasem próbáltál visszaélni az ő nevével, hogy próbáltad őt szinte zsarolni bizonyos helyzetekben, hogy adjon már meg neked valamit. És így is rádöbben az ember, hogy hát bizony, legalább ebben, hogy feleslegesen mondtam ki Isten nevét, elbuktam. Aztán mindig megszenteled az ünnepnapot? Minden vasárnap ott voltál Isten tiszteleted? Életed során, és nem csak fizikailag jelentél ott meg, hanem lélekben is. Mert az egy dolog, hogy eljövünk, akár lelkészként is, vagy akár igehallgatóként. Oda jövünk, eljövünk, és elkalandozik a gondolatunk. Van valami problémánk, és akkor a körül forgunk. Hogy eljövök, és nem arra figyelek, amit az Isten mond, és nem engedelmeskedek annak, hanem meghallgatom, és aztán megy minden tovább. Úgy, ahogy addig. Akkor már nem szenteltem meg az ünnepnapot. Vagy hogyha ennek azt a részét nézzük, hogy a munkát ne végezzünk ezen a napon, hanem pihenjünk. Lehet, hogy ezt a részét sokkal többen be tudják tartani, mert egyébként a 6 napon keresztül is megteszik ezt, hogy nem dolgoznak, és akkor a 7. is könnyű. De egyébként meg, aki meg dolgozik, és nagyon lelkes, és nagyon benne van a munkájában, annak meg nehéz leállni. Nehéz azt mondani, na most állj. Állj már meg ember, hát most pihenni kéne, és az Istenre figyelni. Sokszor van ez, hogy úgy bepörgünk, és akkor tesszük ezeket a dolgokat, és úgy vagyunk ezzel, hogyha nem szenteljük meg az ünnepnapot, akkor úgy leszünk, mint Izrael földje, aminél nem tartották be azt, hogy na akkor egy évig, most nem műveljük meg. Nem tartották be ezt a törvényt. Pedig az Isten gondoskodott volna róluk, hogyha betartották volna. Nem tartották be, és amikor az Isten a fogságba küldte őket, akkor megmondta nekik, hogy eddig nem pihenhetett a föld, na most majd akkor pihenni fog. És megtapasztalhatjuk ezt mi is, hogy nem tartjuk be ezt, nem pihenünk, és a testünk nem bírja. Sokszor ágynak kell esnünk, amiatt, mert nem állunk le. Ez egy teremtésbeli rend, hogy az Isten azt mondta, hogy 6 napig dolgoz, és a 7. napot pedig szenteld meg, pihenjél. Ő nem azért pihent meg a 7. napon, mert elfáradt, hanem azért, hogy ezt megmutassa nekünk, hogy ez a ritmusa a mi életünknek. Amikor ezt a ritmust megpróbálták megváltoztatni, a Szovjetunióban, meg a franciáknál, ott a kommun idején, káosz lett. Nem működött. Vissza kellett állni erre a rendre. Aztán tiszteld apádat és anyádat. Mindig tiszteled a szüleidet? Mindig szót fogadsz? Kérdezem a gyerekektől, és hát akkor már egyből érzik, hogy na akkor ez a parancsolat is bukta, akkor léphetnénk tovább. De egyébként meg, ha mi is átgondoljuk felnőtt fejjel, hogy hogyan viszonyultunk a szüleinkhez, vagy viszonyulunk a szüleinkhez, vagy hogyan viszonyulunk a felsőbbséghez, mert ez nem csak a szülőkre vonatkozik, hanem mindazokra, akik fölénk vannak helyezve. Hogy beszélek, hogy gondolkodom a főnökömről, Hogy gondolkodom a vezetőkről, a világi vezetőkről, egyházi vezetőkről, akik fölén vannak helyezve. És lehet, hogy nem helyes mindaz, amit tesznek. Vannak bűneik, vannak hibáik, de mégis, hogy állapítom én ezt meg? Alapvetően tisztelettel vagyok én feléjük, vagy szidom, kritizálom, mert ez a sik, mert ezt csinálják a többiek is, és kilógnék a sorból. Vagy mert ez könnyebb. Ez is ott van ebben a parancsolatban. És lehet, hogy van olyan ember, akit, mint szülő, mondhatnánk, hogy nincs benne tisztelni való. Van, amikor valaki ezt sírva mondja, hogy nem tudom tisztelni az apámat, mert amit ő művelt az anyámmal, vagy ahogy milyen alkoholista ember volt, és ahogy tönkretett bennünket, nem tudom tisztelni. És itt az van, hogy akkor jó, mint amit művel, azt nem is kell tisztelned. De mint apádat, mint a posztot, mégis tisztelni. Furcsa gondolat talán ez, de mégis ez úgy helyére teheti a dolgokat, hogy ő az apám, de ahogy ezt betölti, vagy amit ezt tesz, vagy ő az anyám, vagy ő a főnököm, vagy ő a vezetőm, ezt megkülönböztetni. És tisztelem, de persze van, amivel... Nem, ez nem azt jelenti, hogy én aláírom minden bűnét, és egyetértek azzal. Vagy ott van a ne őj. Na és akkor itt jöhetnek, sokan mondják, hogy na jó van, hát ez tényleg nem, ezt nem szektem meg, nem öltem meg senkit. És hát itt vesszük elő ugye azt, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ki nem haragudott még a másik emberre? Ki nem mondta még azt rá, hogy bolond? Hát ez a legkevesebb, amit szoktak a másikra mondani, hogyha mérgesek lesznek rá. És azt mondja Jézus, hogy ugyanarra az ítéletre vagyok méltó, mint az, aki megöli azt a másikat. És tényleg látjuk ezt, hogy szavakkal, hogy lehet gyilkolni a másikat, hogy hány tragédia következik be ebből, hogy valakit kipécéznek és csúfolják. És ez emiatt akár öngyilkos lesz. A szavakkal megölték. Vagy a harag. Hát az is gyilkolhatja a másikat, hogy látszik az, hogy én haragszom. Nem szólok hozzá, ahogy viszonyulok hozzá, abból kiderül, hogy haragszom. És nem csak a másikat ölöm, hanem önmagamat is emésztem azzal, hogyha haragszom rá. Gyilkos dolgok ezek tehát. Vagy hogyha tetleges gyilkosságra gondolunk, ugye lehet, hogy az van előttünk, hogy hát én még nem szúrtam le senkit. De hát Magyarországon rengeteg gyilkosság következik be nap mint nap, és nem csak ilyen jellegű gyilkosság, hanem hogyha arra gondolunk, hogy 1956 óta, amióta legális, megengedett az abortusz, a megfogant gyermekeknek körülbelül 40%-át, majdnem a felét meggyilkolták. Mert az abortusz az tulajdonképpen ezt jelenti. És ez döbbenetes, ha ebbe belegondolunk. És itt lehetne mutogatni emberekre, hogy igen, akkor ő, vagy a nőkre, hogy akkor ők. De amikor férfi héten egyszer voltunk így, hogy valaki sírva mondta, hogy hát aláírta azt a beleegyező papírt. És akkor a másik mondta, hogy hát igen, úgy megsajnálta ezt az embert, és utána esett le neki, hogy hát ő is ezt megtette. És egyszerűen úgy félre söpörte. És gondolta, hogy hát hogy tehette az meg. És ő is. És szörnyű dolgok ezek, és ezekre a szörnyűségekre is van bocsánat. Az Úr Jézus ezekért a bűnökért is meghalt. De azt elmondják, akik ezen sajnos átestek, és az Úrhoz tértek, megvallották a bűneiket, hogy ennek ellenére azért nap mint nap eszükbe jut az, hogy most mennyi idős lenne, és mi történne vele. Rettenetes, hogy mi terheli az egész világot, de a mi országunkat is, társadalmunkat is. Csoda, hogy még egyáltalán létezünk, annak ellenére, hogy ilyen öngyilkosságot követünk el folyamatosan. Manapság lecsökkent egyébként az abortuszok száma. 22 ezer volt az elmúlt évek, most a legfrissebb statisztika nem került elém. 20 ezer talán lecsökkent. Az azt jelenti, hogy körülbelül az egynegyede ez az életben élve születetteknek. Volt olyan év a 60-as években, amikor több abortusz volt, mint élve született. Elképesztő dolgok ezek. Ott van tehát a ne ölj parancsolat, ott van a ne paráználkodj, ugye erről már szó esett, a ne lopj. És hát addig, amíg ha vásárolunk valamit, vagy megrendelünk valamilyen szolgáltatást, és javarészt úgy van, hogy mondanak egy árat, és akkor az ember mondja, hogy jó, akkor a számlát ide kérném. Ja, a számla is kell, hát akkor az drágább lesz. Addig, amíg ez van, addig sokat kell beszélni erről a parancsolatról, hogy ne lopj. Nagyon benne van ez a gondolkodás, hogy ügyeskedni, kijátszani a vezetést, és megmagyarázzák ezt, megmagyarázzuk, hogy hát mindig volt valamilyen elnyomó uralom, hogy itt voltak a törökök, itt voltak a Habsburgok, itt voltak aztán a szovjetek, meg mindig volt valaki, akiket ki kellett játszani, hogy na akkor életben maradjunk, de nem szabad fölmenteni magunkat. Add meg a császárnak, ami a császáré, Istennek meg, ami az Istené. És ami lopott dolog, azt adjuk vissza. És nem kell nekünk lopni, az Isten gondoskodik. Higgyük azt, hogy az Isten megadja azt, amire szükségünk van, nem kell nekünk ilyen dolgokba belemenni. Ügyeskedni, meg kimagyarázni dolgokat. És hát ez is egy olyan dolog, hogy akár gyerekkorban is, ha csak egy cukorkát, egy nyalókát, egy apró játékot a másiktól. Ha elemeltem, akkor már ebbe beleestem. De akár, hogyha életemben egyszer is végeztem hanyag munkát, amivel megraboltam a másik idejét, energiáját, akkor is elbuktam ezt a parancsolatot. Aztán ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát az a rengeteg csúsztatás, az a rengeteg hazugság, ami körülvesz bennünket, és amiben mi is belemegyünk. Akkor mentegetjük magunkat egy-egy helyzetben. Nem mondjuk el a teljes valóságot, csak úgy állítjuk be a dolgokat, hogy mi jól jöjjünk ki egy-egy helyzetből. Ez is ott van. Vagy a pletyka. Amikor az úgy kezdődő mondatok, hogy állítólag. És akkor ezt nem leállítom, vagy nem azt mondom, hogy jó, akkor ezt én nem mondom tovább, vagy amikor már hallom, akkor is nem állítom le. Ugye tegnap a presbiteri csendes napon is erről volt szó, hogy ez micsoda károkat tud okozni. És ebbe beletartozik. Amikor továbbadtam olyat, ami nem volt igaz. És itt van a végén, hogy ne kívánd felebarátod házát, házastársát, bármiféle tulajdonát. Luther erre azt mondja, hogy ezt a legkegyesebbeknek mondja az Úr, akik azt gondolják, hogy na, én azért úgy talán betartom ezeket, meg úgy jól állok a parancsolatok terén, és akkor a végén oda teszi, hogy ne kívánd. Tehát nem csak az, hogy ne tedd ezt, hanem még csak benned se fogalmazódjon meg az, hogy de jó lenne. És akkor azt mondja, hogy hát na, ezzel kihúzza alólunk a talaj. Tehát ebben tényleg nincs, aki ne bukna el, hogy a szívem mélyén ne fogalmazódna meg az, hogy kellene a másik, hogy ne lennék irigy. És lehet, hogy én nem vagyok olyan irigy természetű, mondhatom magamba, de sose fogalmazódott meg az még bennem, hogy ennyi, hát neki van, nekem meg nincs, miért nem? És ott vannak ezek a parancsolatok, és azzal kell, hogy szembesüljek, hogy nem, hogy 10-ből 10, hanem 10-ből 0. És ez félelmetes, hogy az Isten elém adja a 10 parancsolatát, az ő akaratát, és egyet se tudok betartani. Rám nehezedett már ez, hogy nem vagyok képes az Istennek tetsző életet élni. Mert amikor ez rám nehezedik, akkor leszek nyitott az Istennek az öröm üzenetére. Mert ez a törvény, ami ezt megmutatja, hogy erre képtelen vagy, én ezt kívánom tőled, de te nem tudod betartani, és aztán Isten szól az ő evangéliumával, hogy viszont ezt tettem érted. Jézus Krisztusban ezt vállaltam érted. Jézus Krisztus, aki 10-ből 10-es, aki a 10 parancsolatból betartotta mindegyiket, ő úgy halt meg a kereszten, mint mi. 10-ből 0-ásként. És hogyha elfogadom ezt a cserét, amit ő fölajánl, hogy ő adja önmagát értem, adja az ő igazságát, és én adom a bűneimet, adom a tehetetlenségemet, akkor megbocsát. És akkor helyreállítja az én életemet. És akkor az, ami számomra lehetetlen, hogy én az ő törvényét betartsam és ahhoz igazodjak, ő bennem elkezd cselekedni. És bennem be tudja tartani. Magamtól a kárhozatot érdemelném. Ugye amikor felolvassuk a 10 parancsolatot, elhangzik a kérdés, a gyónási kérdés az úrvacsora kapcsán, akkor ott az a kérdés is, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, tehát a pokolra méltónak vallod magad, és akkor mondjuk, hogy vallom. Erről van szó, pokolra lennék méltó. De az Isten megbocsát nekem, Jézus Krisztusért. És Jézus az, aki, tehát nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, ő betöltötte a törvényt, és ő az, aki a mi életünkben is be tudja ezt tölteni. Amikor lelke által ott él bennünk, és lelke által a szívünkbe árad az Isten szeretete, akkor ugye Pál apostol így fogalmazza meg, így foglalja össze, hogy a szeretet az, ami a törvény betöltése. Hát, hogyha én szeretem az Urat, ugye, hogy Jézus is mondja, hogy ez a parancsolat az, ami a legfontosabb. Ha szeretem az Urat, akkor nem lesz más Istenem, akkor nem keresek másikat, akkor nem veszem hiába az ő nevét, akkor örülök, ha hallhatom az ő szavát, és megszentelem az ünnepnapot. És ha szeretem a másik embert, akkor nem fogom meggyilkolni, nem fogom meglopni. A szeretet, ami Istentől jövő szeretet, az, ami betölti a törvényt. És ehhez az kell, hogy én belássam, hogy egyébként én bűnös ember vagyok, képtelen vagyok betartani az Isten akaratát, és kérem, hogy ő jöjjön, ő szabadítson meg engem, és ő legyen ott az én életemben, az én szívemben, mert vele működik ez másként. És ezt említettem, hogy az első parancsolattól függ a többi, ez a héber nyelvben is megmutatkozik, mert úgy is lehetne ezt az egészet fordítani, hogy ezek ugye ilyen nem is felszólító, hanem ilyen jelen időben is kifejezett dolgok. Tehát amikor arról van szó, hogy ne legyen más Istened, akkor azt úgy is lehet mondani, hogy nincs más Istened, vagy nem lesz más Istened. Egyébként így is szoktunk egyébként felszólítani, nem tudom, hogy föltűnik-e, amikor valakinek azt mondjuk, hogy tehát te itt nem fogsz bejönni. Ugye ez egy jövő idejű kifejezés, de mégis ez egy tiltás, hogy tilos bejönned. Ugye? És így is lehetne ezt érteni, hogy ez egy erős tiltás, de úgy is, hogy ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor nem lesz más Istened, akkor nincs másik Istened. Tehát ebből következik az, hogy ha én vagyok az Úr, a te Istened, akkor abból következik a többi parancsolat is, annak a beteljesedése is. És ez az, amit az Úr a szívünkbe helyez ez a törvény az ő lelke által. Ugye egyébként a pünkösd ünnepe, az egy aratási ünnep volt a zsidók életében, de a törvényadásnak is az ünnepe. És olyan jó ezt így látni, hogy amikor adta Isten az ő lelkét, akkor azt teljesedett be, amit a proféták megmondtak, hogy törvényemet helyezem a szívükbe. Hogy az ne egy külső parancs legyen, hogy így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, és az ember nem csinálja, vagy igyekszik, de aztán látja, hogy nem tudja, hanem benne lesz a szívében, és Isten belülről indítja őt arra, hogy keresse az ő akaratát, és tudjon abban gyönyörködni, amit ő nekünk szán. És hát ez lehet ami boldogságunknak az alapja tényleg. Hogy az Isten ott él a mi életünkben, a mi szívünkben, az ő akaratát, törvényét is belehelyezi a mi szívünkbe, és onnan belülről indít bennünket, motivál bennünket, és az ő akaratához próbálunk igazodni, és azt látjuk, hogy ez nem megy magunktól, de akkor meg ott van az ő bűnbocsánata, és vele élhetjük ezt meg, vele élhetjük át ezt a kapcsolatot és a keresztény életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy elénk adod a te akaratodat, a te törvényedet, és köszönjük, hogy ennek a mély magyarázatát is elénk adod a te igédben, a te lelked által, és megérthetjük azt, hogy magunktól képtelenek vagyunk neked tetsző életet élni, betartani a 10 parancsolatot. És köszönjük, hogy ezzel önmagadhoz irányítasz bennünket, és arra sarkalsz, hogy hozzád meneküljünk, és tőled kérjük a bocsánatot, mert nem csak azt mondod el, hogy mit követelsz, hogy mit tegyünk, hanem azt is elmondod, hogy te mit tettél értünk. És köszönjük, hogy nálad ott van a bűnbocsánat, és nálad ott van az örök élet. Addurunk, hogy így a veled való kapcsolatból tudjunk meríteni. Hogy ne üljünk fordítva a lovon, hogy ne azt akarjuk, hogy parancsolatokat betartani nélküled, hanem veled hadd tudjunk élni. És ebből fakadhat egyedül az, hogy a te akaratodnak megfelelően tudjuk azt tenni. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, köszönjük a te világosságodat, add, hogy veled tudjunk járni. Amen. Énekeljük a 443-as számú éneknek az első versszakát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. János első levelének, 4. fejezetének 21. verse van így előttünk ezen a napon, ezen a héten. Ez az ige ugye jól összefoglalja a szeretet parancsolatában a 10 parancsolatot is. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 6 órától női kör lesz, a téma a bibliai nők kapcsán Szafira lesz az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. fejezetéből. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz, az útmutató napi igéi alapján. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, és vasárnap pedig 9:30-től ima óra lesz a kisházban, és 10 órától pedig Isten tisztelet a templomban, gyermekóra pedig a kisházban. Az Isten tiszteleti felvételek, fotók letölthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalról. A levelező listán és a Facebook oldalon is lehet tájékozódni ezekről. Gyülekezeti hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is, és aki szeretne bizonyságot tenni, illetve beszélgetésre, látogatásra van szüksége, bátran szóljon. A Fali Újságon honlapon megtekinthető a 2024. évi programok listája. Igaz, hogy már az év vége felé közeledünk, de legyenek előttünk azok a programok, amik még hátra vannak. Az eke alkalmak közül a hitmélyítő hétvége október 18-ától 20-áig lesz majd, és az ifjúsági hétvége pedig november 15-től 17-ig. Most nagyobb csapattal készülünk majd a Egyház megyéből, hiszen a nyíregyháziak is csatlakoznak hozzánk. Már a gyülekezetből is sokan jelentkeztek, úgyhogy bátorítjuk a fiatalságot, meg bátorítsuk a környezetünkben élőket, hogy bátran jöjjenek. És jövő év elején a tervek szerint ismét szeretnénk elindítani az Eke Biblia iskolát Budapesten. Hogyha kérdések vannak a testvéreknek ezzel kapcsolatban, akkor szóljanak. Biatorbágy alkalmak közül a Biblia tanulmányozó hét lesz október 7-től és a férfi hét október 14-től. Az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni és jelentkezni, hogy ezekre az alkalmakra is készülünk. Október 12-én szombaton az országos evangelizáció keretében kerül sor Győri Gábor Dávid országos missziói lelkész beiktatására Budapesten, Deák téren. Ha valaki szeretne részt venni ezen az alkalmon, jelezzék a testvérek, hiszen készülünk erre az alkalomra. És az utóbbi években nem mentünk, sokféle program volt, meg volt, hogy ütközött is ez a nap más alkalommal, de most emiatt, az iktatás miatt is készülünk. Ha valaki szeretne jönni, akkor kérem, hogy jelezze. Norvég-Magyar imaszolgálat keretében ma a gyülekezetünkért, illetve a norvégiai Tingvoll gyülekezetért imádkozunk, de hordozzuk imádságban a voldai testvérgyülekezetünket is. Templomunk külső felújítása szépen halad, ahogy láthatják a testvérek, tehát tényleg szebb, mint ami volt, nem csak azért, mert ugye a hibákat kijavították, hanem tényleg úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon jól sikerült a mintának a visszaadása is. Imádkozzunk, hogy továbbra is jól mehessenek a munkálatok, és kérjük, hogyha valaki teheti, adománnyal is járuljon hozzá ezekhez a munkálatokhoz, hiszen ahogy szokott lenni, hogy elkezdődik egy felújítás, akkor kiderül, hogy ja, még ez is költséggel jár, meg az is költséggel, tehát több dolog itt is kiderült, ahogyan közelebb kerültünk a csatornához például, vagy a stablonhoz, vagy a kereszthez, hogy na, akkor ezt is le kéne csiszolni, ezt is le kéne festeni, akkor ezt is le kéne cserélni. Tehát sokféle munkálat még előttünk van, és ezért kérjük a testvéreket, hogyha valakit indít az Úr, akkor ezen a téren is járuljon hozzá, de minden esetre imádkozzunk ezért is, hogy rendben történhessenek a dolgok. És emellett szeretnénk a járda építését is elkezdeni, meg a kisházban is ugye a padlónak a kijavítását, és ezt is hordozzuk imádságban, hogy meglegyen ennek az ideje, meg hogy meglegyenek a segítő kezek is ezen a téren, úgyhogy ha valaki tud ebben mozdulni, már ugye erről beszéltek is a testvérek, akkor kérjük, hogy induljanak. Október végére terveztük, ugye addig itt lezáródnak a munkálatok, meg a férfi hétnek is vége, és akkor utána való héten szeretnénk a betonozást végezni. A férfi hét ideje alatt, akik itt lesznek testvérek velük, meg azt tervezzük, hogy ők meg fölmérnék itt a terepet, hogy mennyit kell a szintben majd igazítani, kimérnék itt a járdának az útvonalát, de ezt majd részleteiben megbeszéljük most majd a presbiteri ülésen is. Minden esetre, aki csak tud ebben, kérjük, hogy segítsen, hogy ez is szép rendben történhessen. A jövő héten, ahogy említettem, szerdán presbiteri gyűlés lesz Nyírteleken, és pénteken pedig a munkatársakkal és a presbiterekkel egy kirándulásra indulunk Debrecenben. Hordozzuk imádságban a presbiterek, a munkatársaknak az életét. Imádkozzunk a Kemenes Hőgyészi gyülekezetért is, Ugye itt felújítás előtt áll a templom, de ott nem csak úgy, mint itt, hogy hát már éreztük a szükségét, de nem volt azért életveszély, hát ott a mennyezet annyira megrogyott, hogy már nem tarthatnak ott Isten tiszteletet. Talán múlt héten volt, hogy mindenféle védőfelszereléssel mehettek csak bekihozni a ott lévő tárgyakat, és hát most nem tudják a templomukat használni. Hordozzuk őket is az Úr előtt, hogy megoldást találhassanak erre a helyzetre. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az záró oltári szolgálat előtt énekeljük a 462-es számú éneknek az első verszakát. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ismét a te színed elé jöhettünk, hallhattuk a te igédet, és újra hozzád kiálthatunk közösen imádságban. Köszönjük neked a közösségnek a lehetőségét, köszönjük neked azt, hogy te szólsz, és mi is beszélhetünk veled. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat az embereket, akik a környezetünkben élnek. Kérünk, Urunk, azokért, akik betegségekkel küszködnek, kérünk az özvegyekért, kérünk az árvákért, kérünk az idős testvérekért, akik nehézségekkel küszködnek. Add, Urunk, hogy beléd tudjanak kapaszkodni, és benned találhassanak békességet. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik új helyzettel szembesültek az elmúlt időszakban, vagy új helyzet van előttük. Te adj nekik, Urunk, bátorságot és bölcsességet, hogy ebben hogy tudjanak helytállni. Így könyörgünk azokért is, akik nehéz kérdésekkel, problémákkal szembesülnek, hogy ne a pánik legyen úrrá rajtuk, hanem te uralkodhass a szívükön. Rád bízzuk, Urunk, a házaspárokat, rád bízzuk a családokat. Kérünk, hogy te tartsd egybe ezeket a közösségeket, hogy a te szeretetet köteléke legyen az, amely áthálóz bennünket. Így visszük eléd, Urunk, szeretteinket, családtagjainkat, barátainkat, munkatársainkat. Add, Urunk, hogy tudjuk a te szeretetedet közvetíteni feléjük, és tudjuk a te akaratodat is eléjük tárni. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj rajtunk keresztül is a te akaratod szerint. És így imádkozunk gyülekezetünkért, kérünk, hogy lelked által te újíts meg bennünket, eleveníts bennünket. Add, Urunk, hogy egyre inkább rá tudjunk hasonlítani, egyen-egyenként, de közösségként is. Így hozzuk eléd, Urunk, a testvérek életét, így hozzuk eléd alkalmainkat. Köszönjük, hogy van erre lehetőségünk, hogy újra és újra a te igéd köré összegyűjjünk, tanulmányozzuk azt, és megérthessük a te szándékodat. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik keresnek téged. Add, hogy eljuthasson a te hívó szavad hozzájuk, hogy megismerhessenek. És kérünk, hadd legyünk így a te hírvivőid, vagy ha te jónak látod, akkor a technikai eszközökön keresztül, vagy bármilyen más szóróanyagon keresztül hadd jusson el hozzájuk a te igéd,
hogy rád találhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy a templom szépülhet, épülhet. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a további munkálatokat. Kérünk, hogy te őrizd meg azokat, akik itt dolgoznak, és add, Urunk, hogy tényleg a te dicsőségedre leessenek ezek a munkálatok. Itt a templomon is, de a járdaépítés kapcsán, meg a kisházban az ajzatnak az építése is. És kérünk, Urunk, hogy te gondoskodj arról, hogy mindez megvalósulhasson, és a szükséges dolgok meg lehessenek hozzá. Rád bízzuk, Urunk, itt a kisvárdai gyülekezet részünket, az itt élő testvéreket, de kérünk a Nyírtelek és környékén élőkért, a görögszállási testvérekért is. Urunk, kérünk, hogy te cselekedj bennünk, rajtunk keresztül, legyen meg velünk a te akaratod. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a gyülekezet vezetésért, presbitériumáért. Áld meg a presbiteri gyűlésünket is. Köszönjük neked, Urunk, a presbiteri csendes napot, amelyen tegnap részt vehettünk, olyan sok áldásban lehetett részünk, hogy hallhattuk a te igédet, és ahogyan beszélgethettünk. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk ezt a közösségi alkalmat. Kérünk, hadd legyenek presbiter testvérek áldássá a gyülekezetekben, hogy egyházmegyénk megújulhasson, és minél többen csatlakozhassanak hozzád. Így bízzuk rád, Urunk, egész egyházunkat, egyházkerületünket is. Urunk, kérünk a választásokért, hogy a további szinteken is akaratod szerint mehessen ez végbe, és kérünk, Urunk, a püspök választásért is, ami nem sokára aktuális lesz. Add, Urunk, hogy olyan testvér kerülhessen ebbe a felelősségteljes pozícióba, aki szerinted való, aki téged tud majd képviselni, és az egyházunk javára tud munkálkodni. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a lelkészeket, az ige hirdetőket. Add, Urunk, hogy bátran tudjuk hirdetni a te szavadat, tudjunk képviselni téged. Kérünk, hogy te tisztíts meg bennünket, és add, Urunk, hogy jó eszközöd lehessünk. Rád bízzuk a többi felekezetet, gyülekezetet itt Kisvárdán is, de szerte az országban a gyülekezeteket. Kérünk, hogy a te igéd csendülhessen fel a templomokban, hogy az élő ige az eljuthasson a szívek mélyéig. Könyörgünk a keresztényekért szerte a világban, a testvér gyülekezeteinkért is, Norvégiában, Dániában és Amerikában. Rád bízzuk, Urunk, a norvégiai Tingvoll gyülekezetet is. Te ismered az ő helyzetüket, kérünk, hogy te szólj hozzájuk és te vezesd őket. És Urunk, a Kemenes Hőgyészi gyülekezet állapotát is te látod, az ő templomuk helyzetét. Kérünk, hogy te adj nekik megoldást ebben a problémában, és add, Urunk, hogy ez a helyzet közelebb vigye hozzád őket. Köszönjük neked, Urunk, a különféle közösségeket, szervezeteket, amelyeken keresztül a te igéd terjedhet, és amelyeknek részei lehetünk mi is. Így bízzuk rád az Eke közösségét, a Biatorbágyi szolgálatot, a Vízt, az evangélikus szolgálatokat, missziói központot, az EMO-t, a Szentírás Szövetséget. Add, Urunk, hogy ezek a te akaratod szerint tudják a te ígédet képviselni, hogy tényleg rád mutathassanak minden helyzetben. Kérünk, Urunk, hogy mi is a helyünkön lehessünk, amikor ezekben a szolgálatokban munkálkodunk. És rád bízzuk az árvíz helyzetben lévőket. Kérünk, hogy te vigyázz rájuk, te őrizd meg őket. És add, Urunk, akik nagy károkat szenvedtek, hozzád kiálthassanak, és megkapják mindazt, ami szükséges. Így könyörgünk a háború miatt szenvedőkért is. Könyörgünk, hogy te adj valódi, igazi békességet. És köszönjük, Urunk, hogy tőled várhatunk megújulást, megelevenedést, tőled várhatjuk mindazt, ami szükséges, és eléd hozhatjuk, ami a szívünkben van, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 462-es számú ének további verseit énekeljük.